közvetíteni. És ezek mind befolyásolások. Vagy nagyon egyszerű például, a legegyszerűbb befolyásoló magatartás az, hogy miért vannak a csokoládék a pénztárgépeknél? Miért nincs egy külön csokipult? Hát azért, mert amikor a kisgyerekeddel odamész, fizetned biztos, hogy kell. Egyébként el tudod rángatni a gyereket a csokipult mellől, de fizetned biztos kell. És azzal már befolyásoltak is téged, hiszen amikor a hisztiző gyereked mellett pakolsz a pultra, előbb megveszed neki a csokoládét, csak fejezze már be a hisztit, mert már nagyon ciki, hogy mindenki téged néz, közben még fizetned is kell. Ez egy egyszerű befolyásolási mechanizmus.
Hát teljesen világos, persze. Egyébként is minden olyasmi a pénztár közelében van, amit az ember hirtelen érzelmi felindulásból pakol
Megtudom, így van.
a gondolákon pedig a gyerekek szemmagasságában van az a chips vagy bármi. Kitanics Márk, klinikai pszichológus igazságügyi szakértővel eddig arról beszélgettem, hogy hogyan dolgozza fel a gondolkodásunk a külvilágból érkező közléseket, a legutóbbi szünet óta pedig arról, hogy hogyan alakulnak ki és hogyan változnak a beállítódásaink. Szünet után folytatjuk. gondolkodásunk és a külvilág. Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Kitanics Márk klinikai pszichológus igazságügyi szakértővel. Eddig arról volt szó, hogy hogyan dolgozza fel a gondolkodásunk a külvilágból érkező közléseket. A legutóbbi szünet óta pedig arról, hogy hogyan alakulnak ki és hogyan változnak a beállítódásaink. Most újabb kérdések következnek. Hogyan lehet viselkednünk, amikor nem akarunk másokat befolyásolni, de ezzel engedjük, hogy a propaganda befolyásolja őket? Hogyan lehet valakit kritikus gondolkodásra ösztönözni, nevelni? Mi az inger gazdag, illetve az inger szegény környezet hatása? Mi az oka annak, hogy a bajban lévőnek előbb segít az, aki maga is bajban van, mint aki jobban megtehetné, hogy segít? Minek tulajdonítjuk a saját sikerünket? Miért gondoljuk, hogy aki kevésbé sikeres, az önmaga a sikertelensége oka? Mi az önkárosító stratégia, amellyel a felelősséget akarjuk elhárítani? Az előbb azt mondtad valamire, hogy ez az $1 millió kérdés, akkor most fölteszem az 1 milliárdost. Hogyan lehet viselkednünk, amikor tisztességből mi nem akarjuk befolyásolni a gyereket, a párunkat, a szomszédunkat, a munkatársat, amit tudom én kicsodát, de közben, ha nem befolyásoljuk, akkor engedjük, hogy őt a szándékosan manipulálni akaró gazdasági, üzleti, politikai, akármilyen propaganda befolyásolja.
Én azt gondolom, Péter, hogy itt jön az a történet, amit elmeséltem az emberről, aki fölmegy a hegyre, aztán lejön, és azt mondja, hogy az élet egy nagy tó, és amikor azt mondják még, hogy ez egy baromság, akkor azt mondja, hogy lehet. Tehát, hogy én nem szeretnék senkit befolyásolni, nem gondolom, hogy nekem kell befolyásolni embereket. És pont azt a példát, amit a fiammal kapcsolatban mondtam el, az pont azért mondtam el, mert hogy én rájöttem arra, hogy én a gyerekeimet sem akarom befolyásolni. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim önállóan tudnának gondolkodni. Amennyiben akarom őket befolyásolni, az, hogy ők tudjanak önállóan gondolkodni, ez már egy befolyásolás gyakorlatilag, de hogy nem hiszem, hogy nekünk kell másokat befolyásolni, vagy én nem is szeretnék.
Arra hogyan tudsz valakit befolyásolni, hogy kritikusan gondolkodjon? Mert végigmegy az utcán, hány óriás plakátot lát csak az otthonotoktól az iskoláig?
Aha.
Milyen reklámok jelennek meg akár a telefonján?
Én ezt szoktam mondani nekik, amikor ilyen mondjuk egy óriás plakátról vagy ilyesmiről kérdeznek, én azt szoktam mondani, mondjuk ezt az egyik oldal így gondolja. Van, aki szerint ez a mosópora jó, van, aki szerint az az autó jó, mások teljesen másképp gondolkodnak. Azt is el szoktam nekik magyarázni, hogy valaki az autóban a biztonságot szereti, van, aki a sebességet, valaki a komfortot, van, aki pedig a munka.
Vagyis elmondod, hogy aki így gondolja, az miért így gondolja.
Így van, és így próbálom nevelni őket, ezzel próbálom őket valamilyen szinten meggyőzni. Befolyásolni.
Tehát amikor látsz egy óriás plakátot, akkor gondolj arra, hogy valójában mit akar az, aki ezt kírta.
Így van. Így van. Ha tudsz így gyereket nevelni, szerintem akkor gyakorlatilag egy nyitott gyereket nevelsz. Ugye szoktuk mondani, hogy mi a pszichológiában használjuk azt, hogy ingerszegény vagy ingergazdag környezet. És az ingerszegény környezet pont azt jelenti, hogy valakinek nincsen annyi gondolat elérhetősége, mint a másiknak. De amikor én elutazok a gyerekemmel, akkor nem csak azt hozom létre számára, hogy ő mondjuk elment Olaszországba, hanem például azt is tudja, hogy hol van a gardató. Látta a gardatavat, ott voltunk mellette, látott villákat, elmagyaráztam neki, hogy ezek a villák mikor épültek, ki csinálta őket, tehát gyakorlatilag szélesítem a látókörét. De azzal, hogy szélesítem a látókörét, azt is mondom ezzel, ez a tipikus példa erre, bocsánat, hogy megakasztom a saját gondolatomat, hogy fölhívott engem a lányom egyik alkalom, amikor ő most 13 éves, 7-es, és azt mondja nekem, apa, mi az a szocializmus? És egy pillanatra így megrökönyödtem ezen, mert hogy nagyon nehéz volt elmagyaráznom, hogy mi az a szocializmus, mert én abban éltem, tudod? Uh-huh. És egy pillanatra megrökönyödtem azon, hogy ő hogy nem tudja. Persze 13 éves, honnan tudná, mi az, hogy szocializmus? Persze. Akkor elkezdtem neki magyarázni, és akkor ilyen tátott szájjal hallgatta, és azt mondta, hogy ilyen volt a te idődben. És azt mondtam, hogy volt, és akkor hogy tudtál így élni? Mondom, úgy, Léna, hogy én nem gondolkodtam azon, hogy tudok így élni, én ebben éltem. És hogy így tátott szájjal nézte, és így csodálkozott, hogy ilyenek voltak. Mert ő neki már teljesen más az élete, teljesen más keretek között dolgozik, él, mozog, viselkedik, tehát teljesen másképp gondolkodik.
Uh-huh. Nagyon jó, amit mondasz, már csak azért is, mert már a mi életünk is olyan, a gyerekeinké még inkább, hogy egy életen belül van több olyan korszak. Hogyha visszagondolunk, hogy mi volt 20 éve, akkor magunk se értjük, hogy akkor hogy éltünk.
Hogyan tudtuk ezt megoldani akkor?
Holott teljesen magától értetődőnek tűnt.
És milyen furcsa, még egy gondolatot hadd mondjak, Péter, hogyha nem vagyok ezzel tolakod ezzel a gondolattal, hogy én azon szoktam gondolkodni, hogy az ember mindent modernizál. Tehát, hogy már nem kell eljönnöd ide Szekszárdra, hogyha riportot akarsz velem csinálni, hanem online-ban megcsináljuk, ugye? De előtte nem kell nekem levelet írnod, elmenni a postára, hogy kedves Márk, ekkor és ekkor legyél itt és itt, hanem egyszerűen fölhívsz telefonon, és megbeszéled velem. És hogy nem kell bemenned befizetni valamit a számládra, hanem online-ba elintézed. És több időd maradt? Hova tűnt az idő? Hova
Ugyanúgy tele van a napom.
tűnt az időd, Péter? Hova tűnt?
Ez pontosan ugyanaz, mint hogy akármennyi egy alkalmazottnak a fizetése, az akkor is fizetésnaptól fizetésnapig tart.
Így van. A nagybátyám szokta azt mondani, hogy én nem dohányzom, de mégse találom a zsebembe a dohány árát, amit nem vettem meg.
Ez az. És ezt azért is mondom, mert ha az idődbe belefér, még egy kérdésem van, megint
Nyugodtan.
olyasmi, amit nem értek.
Hát lehet, hogy én sem.
Illetve van róla egy feltételezésem, de vagyok olyan gonosz, hogy először téged kérdezlek meg,
Na, gonoszkodj.
mint ez most kiderült. Arról van szó, van egy ilyen mondás is, amelyet nem tudok szó szerint idézni, de a lényeg az, hogy ha bajban vagy, előbb várhat segítséget olyas valakitől, aki szintén bajban van, mint olyas valakitől, aki pedig lazán megengedhetné magának, hogy segítsen. Ha anyagilag szorult helyzetben vagy, előbb várhat segítséget, kölcsönt vagy akár ajándékot valakitől, aki szintén szorult helyzetben van, mint egy milliárdostól. Nem tudom, te így tapasztalod-e?
Hát van ezzel kapcsolatban egyszer egy ismerősöm azt mondta, még nagyon fiatal voltam, és azt mondta nekem, hogy mondd ő nekem egy fura dolgot, mondtam, mondd, és azt mondta, hogy nem az igazi barát, aki veled van a bajban, hanem aki veled van a sikerben is. Az irigység miatt. És egy picit, mintha valami ilyesmit éreznék abban is, amit te mondasz, hogy aki bajban van, az pontosan tudja, hogy aki másik is bajban van, és ő megérti, hogy te ebbe bajban vagy, lehet, hogy ő előbb segít neked, mint az, aki nem akarja, hogy te kikerülj a bajból, mert hogyha oda kerülsz, akkor ő így lesz rád, hogy hogy értél oda.
És akkor ő nem érezheti magát olyan különlegesnek?
Így van, így van. Az, amikor a nagy fizetésemelést kaptunk, mert hogy egészségügyben dolgozók, ugye mi szakorvosi fizetés az elég magas lett, és azt mondta az egyik ismerősem, hogy amikor arról beszéltünk, hogy majd folyamatosan megy föl a fizetés, mindenféle területen, nem csak az egészségügyben, akkor azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha folyamatosan menne föl a fizetés, mert ha mindenkinek magas lesz a fizetése, akkor neki nem lesz kiemelt helye és szerepe a világban.
Júj!
Aha, érted?
Az történt, mint sok beszélgetésünkben, hogy sejtettem, hogy mit fogsz mondani, de aztán nem azt mondtad. Hadd mondjam el, hogy én mire gondoltam. Volt egy kísérlet, valószínűleg ismered. Valami monopoliszerű játékot játszottak emberekkel, úgy, hogy ketten játszottak párban egymás ellen, és az egyiküknek szabad volt két kockával dobni, a másiknak csak egyel, és ugye körönként egyszer lehetett plusz fizetést kapni, aki két kockával dobott, az dupla fizetést is kapott. Na most kisorsolták, hogy ez melyik legyen, tehát ők is tudták, hogy ez véletlenszerű. Természetesen az nyerte meg a játékot, aki két kockával dobott és dupla fizetést kapott, majd utána megkérdezték, hogy minek tulajdonítja a győzelmét. Kivétel nélkül mindegyik azt mondta, kivétel nélkül, hogy az ő jó logikája, meg stratégiai érzéke, egyetlen egy nem volt, aki azt mondta volna, hogy hát persze, hát ilyen előnyt élveztem. Én úgy látom, hogy akik nagyon sikeresek, például anyagilag, azok a legőszintébben elhiszik, hogy ők valóban a tehetségüknek köszönhetik, ők valóban saját lábon állnak, ők valóban okosabbak és bátrabbak, mint a másik. Ennek a fordítottja, vagy ugyanez elmondva még egyszer, elhiszik, hogy aki nem olyan sikeres, az kevésbé tehetséges, kevésbé elszánt, kevésbé, nem is tudom, mit mondjak, kevésbé hatékony. Tehát valójában ő a hibás, azért, mert kevésbé sikeres. Jól látom, hogy van egy ilyen nyilván a kognitív diszonancia által erősen befolyásolt
Igen,
személy.
ez gyakorlatilag ez az oktulajdonítások, vagy az attribúciós elméletek, és ez így abszolút így van. Tehát ez egy attribúciós kutatás volt, igen, és itt egyértelműen arról szólt, hogy mit gondol, hogy miért volt ő jobb, mi az oka ennek. És bizony a saját egyéni képességeinek tulajdonította. Egy kicsit másik oldalról van egy másik vizsgálat is ezzel kapcsolatban, hadd mondjam el, az pedig az önkárosító stratégia. Ami arról szól, tudod, hogy az mi, vagy ismered ezt a... Arról szól, hogy egyetemistákat bevisznek egy terembe, és az egyetemisták egy feladatot kell megoldjanak. Két ajtón mennek be, az egyik ajtónál, mind a két ajtónál áll egy-egy segítő, és az egyik ajtónál azt mondja a segítő, hogy figyelj, ez egy nagyon nehéz feladat, valószínűleg nem fogod tudni megcsinálni. A másik ajtónál pedig azt mondja az ember, hogy figyelj, ez egy nagyon egyszerű feladat, általános iskolások is meg tudják csinálni. Majd bemennek az egyetemisták, és van két nagy tál, az egyikben egy zöld, vagy kék, a másikban egy piros tabletta van. És azt mondják, hogy a piros az a gondolkodást serkenti, a zöld vagy kék, mindegy milyen színű, az pedig gátolja a gondolkodást. És mindig meg szoktam kérdezni az emberektől, hogy mit gondolnak, melyik csoport melyiket veszi be. Az emberek többsége elsőre azt szokta mondani, hogy akinek azt mondták, hogy nem tudja megoldani, az beveszi a serkentőt, akinek meg ezt mondják, hogy meg fogja úgy oldani, az is a serkentőt veszi be. És akkor az derül ki, hogy nem. Akinek azt mondták, hogy nem tudja megoldani, az beveszi a gátlót. És azért veszi be a gátlót, hogy utána azt tudja mondani, hogy nem tudtam megoldani, de azért, mert kíváncsi voltam, és kipróbáltam a gátlót, ami csökkenti a gondolkodást. Ez placebo volt egyébként, semmit nem gátolt, és semmit nem serkentett. De azok, akik azt hitték, hogy majd sikertelenek lesznek, egy külső tényezőre akarták fogni. Nem a saját képességeiket akarták, a saját képességeiket akarták majd degradálni, és arra azt mondani, hogy azért, mert olyan hülye vagyok, hanem azt mondták, hogy ú, bevettem ezt a gátot, tényleg igaz ez a gát, az tényleg meggátolt, és nem tudtam gondolkodni.
Soha nem hallottam se erről az elmélettől, se erről a kísérletről.
Ez ugyanaz, amit te mondtál, csak pont megfordítva. Tehát a sikereinket az egyéni képességeinknek gondoljuk, de szeretjük azt, hogyha szerencsétlenek vagyunk, azt egy külső ágásnak, egy külső tényezőnek tulajdonítsuk.
Ez teljesen világos. Én csak oda akartam kiukadni, hogy aki nem segít a bajban lévőn, az azért nem segít, mert szereti azt gondolni, hogy a bajban lévő oka annak, hogy ő bajban van.
És egy csomószor ezt is gondoljuk. Hát például a hajléktalanoknál hányszor hallgatjuk
Persze.
meg azt a történetet, hogy inkább mennél dolgozni, nem adok neked pénzt.
Igen.
Miközben nem tudjuk, hogy ő dolgozott-e vagy nem, hogy hogy került ebbe a helyzetbe. És egy csomó ilyen szituáció van, amikor embereket a szerencsétlen sorsukért okolunk. Például ilyen az áldozathibáztatás is.
Persze.
Sokszor azt gondoljuk, hogy ő azt, hogy ő oda áldozat lett, azt megérdemelte a kirívó ruházatával, a beszólogatásával, a provokációjával, vagy bármivel.
Eleve minden szerencsétlenség csak másokkal történhet.
Ha velem történik, az egy külső ágás miatt van, ha vele
Igen.
történik, az az ő képességének a hiánya miatt történik. Ezért szeretjük osztani az észt, Péter. Hát én számtalanszor találkozom emberekkel, akik nekem életvezetéses tanácsokat osztogatnak valamilyen oknál fogva, nem tudom miért, és hogy meghallgatom, mondom, hogy jó, és kész, ráhagyom. Nem fogok vele vitatkozni.
Kedves Márk, értek meglepetések a beszélgetésünkben.
Tehát ezt úgy is tudtad.
Persze, pont ezt akartam mondani, hogy egyetlen dolog van, amin nem vagyok meglepődve, azon, hogy értek meglepetések a beszélgetésünkben. Nem ez volt az utolsó beszélgetésünk, minden esetre köszönöm, és akkor innen folytatjuk.
Köszönöm a meghívást, Péter. További szép estét.
Én köszönöm. Kitanics Márk, klinikai pszichológus, igazságügyi szakértő volt a beszélgető társam. A 70 perces beszélgetésnek volt egy első része is, amely csak a civil rádióban került adásba. Min múlik és hogyan változik a gondolkodásunk címmel. Aki pedig az egész beszélgetést egyszerre szeretné megismerni, az a Szia Tanár úr YouTube csatornán videón is megnézheti a Gondolkodásról gondolkodunk címmel. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.